füles bagolyolvasó, William Somerset Maugham, egy távoli gyarmaton, nincs menekvés. Kezet ráztam a hajós kapitánnyal, aki szerencsét kívánt nekem. Aztán lementem a maláj, kínai és dajak utasoktól hemzsegő alsó fedélzetre, s utat törtem magamnak a kötél hátsó felé. Ahogy lenéztem a hajó oldalán, láttam, hogy a podgyászom már a csónakban van. Jókora, otromba külsejű vízijármű volt, nagy, szögletes, bambuszfonatú vitorlával, és zsúfolásig tele hadonászó benszülöttekkel. Nagy nehezen bemásztam, helyet szorítottak nekem. Mintegy 3 mérföldre voltunk a parttól, erős szél fújt. Ahogy közeledtünk, láttam, hogy a víz szélén egy sereg zöldelő kókuszpálma áll, s köztük megpillantottam a falu barna tetőit. Az egyik angolul beszélő kínai rámutatott egy fehér bungalóra, s azt mondta, hogy az a körzeti megbízott háza. Azt persze nem tudhatta, hogy épp nála fogok megszállni. Ugyanis egy neki szóló ajánló levél lapult a zsebemben. Amikor kiszálltam, s a csomagjaimat letették mellém a csillogó tengerparti homokra, kissé gyámoltalanul áldogáltam. Sose gondoltam volna, hogy ilyen isten háta mögötti helyre kerülök, Borneo északi partjának ebbe a városkájába, s némileg viszonyogtam a gondolattól, hogy egy teljesen idegen emberhez azzal a bejelentéssel toppanjak be, hogy a hajlékában szándékozom aludni, étkezni, az ő friskijét inni, míg csak nem jön egy másik hajó, amely tovább visz abba a kikötőbe, ahová tartottam. De ezek az aggodalmak feleslegeseknek bizonyultak, mert mihelyt odaértem a bungalóhoz, s beküldtem a levelemet, tüstént előjött egy 35 év körüli, kemény kötésű, piros pozsgás, joviális férfi, és szívélyesen üdvözölt. Miközben kezemet szorongatta, oda kiáltott az egyik szolgájának, hogy hozzon innivalót, egy másiknak meg, hogy gondoskodjék a podgyászomról. Bocsánat kérő szavaimat félbeszakította. Nagy ég, ember, fogalma sincs róla, mennyire örülök magának. Ne gondolja, hogy én teszek magának szívességet, ha vendégül látom. Pont fordítva áll a dolog. Maradjon itt, ameddig csak akar. Akár egy évig, elnevettem magamat. Ő meg félbeszakította napi munkáját, bizonygatva, hogy nincs semmi olyan tennivalója, ami ne várhatna másnapig, s egy nyugágyra dobta magát. Beszélgettünk, ittunk, beszélgettünk. Amikor a hőség alább hagyott, hosszú sétára indultunk a dzsungelban, s bőrigázva tértünk haza. Jól esett megfürödni, ruhát váltani, s aztán leültünk vacsorázni. Fáradt voltam, s bár a házigazdám szemmel láthatóan örömestát beszélgette volna velem az éjszakát, kénytelen voltam megmondani neki, hogy szeretnék lefeküdni. Jól van, csak elkísérem a szobájába, s megnézem, minden rendben van-e. Tágas szoba volt, 2 oldalt verandával. Bútorzat agyér, de hatalmas ágy állt benne moszkitóhálóval. Az ágy meglehetősen kemény. Nem baj. Legkevésbé sem, ma este ringatás nélkül is elalszom. Házigazdám elgondolkodva nézte az ágyat. Utoljára egy holland aludt benne. Akar hallani egy vicces történetet? Elsősorban lefeküdni akartam volna, de hát a házigazdám volt, s mivel olykor bennem is felébred a humorista, megértem, milyen nehéz elviselni, ha valaki egy mulatságos történetet tud, s nincs, akinek elmondhatná. Azzal a hajóval érkezett, amellyel maga, amikor az előző útját tette meg apartmentén. Bejött az irodámba, és megkérdezte, hol a fogadó. Mondtam, itt ilyet nem talál, de ha nincs hová mennie, szívesen adok szállást. Kapva kapott rajta. Mondtam neki, küldesse ide a cókmókját. Ennyi az egész, válaszolta. Egy kis fekete lakkoffert tartott elém. Kissé szegényes podgyásznak látszott, de hát ez nem rám tartozott, s így azt mondtam, menjen a bungalomba, én is hazamegyek, mihelyt végzek a munkámmal. E szavaim közben nyílt az irodám ajtaja, s bejött az írnokom. A holland háttal állt az ajtónak, s lehet, hogy az írnok kissé hirtelen rántotta fel. Elég az hozzá, hogy a holland nagyot kiáltott, jó 2 lábnyit a levegőbe szökkent, s előkapta a revolverét. Mi az ördögöt csinál? Kérdeztem, amikor látta, hogy csak az írnokom jött be, összecsuklott. Zihálva az íróasztalnak támaszkodott, és, szavamra, úgy reszketett, mintha maláriás roham fogta volna el. Bocsánatot kérek, mondta, az idegeim, teljesen kivannak, azt látom, jegyeztem meg, kissé kurtán viselkedtem vele. Őszintén szólva, már megbántam, hogy szállást kínáltam neki. Nem látszott tiszákos embernek, s így azon tűnődtem, vajon nem a rendőrség körözi-e ezt az alakot. De ha így állna a dolog, morfondíroztam, alig ha volna olyan bolond, hogy egyenest besétáljon az oroszlán barlangba. Jobban tenné, ha lepihenne, mondtam neki. Elmentem, s amikor hazatértem a bungalomba, ott találtam csendben üldögélve a verandán, de olyan egyenes tartásban, mintha nyársat nyelt volna. Időközben megfürdött, megborotválkozott, tiszta ruhát vett fel, és egészen szalonképesnek látszott. Miért ül itt így a veranda közepén, Kérdeztem tőle, anyugágyon sokkal kényelmesebb. Inkább ülök, válaszolta. Furcsa, gondoltam magamban, de ha valaki ilyen forróságban inkább ül, mint fekszik, az az ő dolga. Nem volt különösebben jó képű ez a holland. Elég magas, zömök, kockafejű ember, rövidre vágott sörte hajjal. Körülbelül 40 éves lehetett. De a legmeglepőbb az arckifejezése volt. Szemében, kék és eléggé apró szemében olyasféle pillantás bujkált, amelyet sehogy se értettem. S az arca, mondhatni, pegyhütt volt, az emberben azt az érzést keltette, menten elsírja magát. Időnként a válla fölött hirtelen hátra pillantott, mintha valami hangot hallott volna. Istenemre, csoda ideges volt. De ittunk egy-két pohárkával, mire megerett a nyelve. Igen jól beszélt angolul, ha nem lett volna egy kis akcentusa, az ember rá se jöhetett volna, hogy idegen, s azt is el kell ismernem, jó társalgó volt. Járt mindenfelé, s rengeteget olvasott. Ritka élvezet volt hallgatni. Délután megittunk 3-4 pohár fiskit, s később még jó néhány gimpahitot, úgyhogy mire hozták a vacsorát, már remek hangulatban voltunk, s jó magam arra a meggyőződésre jutottam, hogy ez a holland csuda jó pofa. Persze vacsorához is bőven ittunk fiskit, s véletlenül volt egy üveg benediktinerem, így aztán vacsora után ebből is lenyakaltunk egy-két kupicával. Mi tagadás, mindketten alaposan felöntöttünk a garatra. S, végül kibökte, miért jött ide? Fura történet volt, házigazdám elhallgatott, rám nézett, szája félig nyitva, mintha még most is, visszaemlékezve, ámuldozna a történet furcsaságán. Szumátráról érkezett ide ez a holland. Ott valamit elkövetett egyben szülöttel szemben, s az megesküdött, hogy megöli. Eleinte félválról vette a dolgot, de az az alak 2-3-szor is megpróbált végezni vele, s az ügy kezdett a holland idegeire menni, így jobbnak vélte, ha egy időre odébb áll. Átment Batáviába, s elhatározta, hogy szórakozással tölti az idejét. De alig múlt el egy hét, megpillantja azt az alakot, egy fal mellett lopakodott. Isten utcse, utána jött. Úgy látszott, komolyan veszi a dolgot. A holland azt gondolta, ennek már a felesett réfa, s legjobb lesz, ha eliszkol Surabajába. Nos, ahogy egy szép napon a városban sétálgat, tudja, milyen nagy a tömeg ott az utcákon, véletlenül megfordul, s látja, hogy a benszülött nesztelenül sompolyog mögötte. A holland oda lett az ijegységtől. Mindenki oda lett volna. Egyenest visszament a szállodába, összepakolta a cofmókját, s a következő hajóval átment Szingapurba. Persze a Van Wisk Hotelban szállt meg, valamennyi hollandot tüti fel a sátorfáját, s egy nap, amikor a hotel előtti udvaron iszogat, hát egyszerre bejön az embere, szemtelen pofával egy pillanatig végigméri, aztán kimegy. Ő meg, mondta a holland, egyszerűen kővé merett a rémülettől. Az az alakot helyben beledöfhette volna Kriszét, s ő még a kezét se bírta volna felemelni, hogy védekezzék. Tudta, hogy csak időt nyert, az a nyomorult benszülött előbb-utóbb megöli. Látta a szemén, serre összeroppant. De miért nem ment el a rendőrségre? Kérdeztem, nem tudom. Valószínűleg nem akarta a rendőrséget belekeverni a dologba. De hát mit tett azzal az emberrel? Azt se tudom. Nem akarta megmondani. De a pillantásából, amikor ezt kérdeztem, kiolvastam, hogy valami nagyon csúnya dolog lehetett. Gondolom tudta, hogy rászolgált, bármivel fizet is vissza neki az az ember házigazdám cigarettára gyújtott. Folytassa, mondtam, a Szingapur és Kuching közt közlekedő hajó kapitánya az egyes menetek közt a Van Wisk Hotelban lakik, s a hajó épp másnap hajnalban indult. Ez kitűnő alkalom, gondolta a holland, hogy meglépjen az elől az alak elől. Podgyászát a hotelban hagyta, lekísérte a kapitányt a hajóhoz. Mintha csak el akarna búcsúzni tőle, s aztán a hajón maradt. Idegei addigra teljesen kikészültek. Már semmi mással nem törődött, csak attól a benszülöttől akart szabadulni. Kuchingban biztonságban érezte magát. Szobát bérelt a vendégfogadóban, vett magának 2 öltözett ruhát és néhány inget a kínai voltokban. De, amint elmondta nekem, aludni nem tudott. Mindig arról az emberről álmodott, s nem egyszer épp arra riadt fel, hogy most vágja át a torkát a Krisszel. Bizisten, megsajnáltam, csak úgy reszketett, ahogy elmesélte nekem a dolgot, s a hangja rekedt volt a félelemtől. Ez lehetett a magyarázata annak az arckifejezésnek, amit megfigyeltem. Emlékszik, ugye, hogy mondtam magának, volt valami furcsa az arcában, aminek nem tudtam magyarázatát adni. Hát a félelem ült rajta. És egy szép napon, amikor a Kuchingi klub ablakán kinéz, meglátja az üldözőjét, amint ott üldögél. Pillantásuk összetalálkozott. A holland egyszerűen összecsuklott, és elájult. Amikor magához tér, első gondolata az volt menekülni. Már most, mint tudja, Kuchingban nem valami nagy a hajóforgalom, s az a hajó, amellyel maga idejött, volt az egyetlen esélye, hogy gyorsan megléphessen. Felszállt rá. Egészen biztos volt benne, hogy az az ember nincs a hajón, de miért épp idejött? Mert az az öreg bárka sok helyütt megáll a tengerparton, sürdözője nem sejthette, hogy a holland épp ezt a helyet választotta ki, hisz ő maga is csak akkor határozta el magát, hogy kiszáll, amikor látta, hogy mindössze egy csónak viszi partra az utasokat, s legfeljebb 10-12 ember ül benne. Itt egy ideig minden esetre biztonságban leszek, mondta, s ha egy darabig nyugton maradhatok, az idegeim is rendbe jönnek. Maradjon, amíg csak akar, mondtam neki. Itt biztonságban van, legalábbis addig, amíg jövő hónapban megint befut a hajó, s akkor meg, ha akarja, megfigyeljük, kiszáll le róla. Majd kiugrott a bőréből örömében. Láttam rajta, mennyire megkönnyebbült. Már elég későre járt az idő, azt javasoltam hát neki, menjünk lefeküdni. Elkísértem a szobájába, hogy megnézzem, minden rendben van-e. Bezárta a fürdőszobában nyíló ajtót, bereteszelte az ablaktáblákat, s bár mondtam neki, hogy itt semmi veszély nem fenyegeti, amikor kimentem, hallottam, hogy kulcsra zárja mögöttem az ajtót. Másnap reggel, amikor a boly behozza a teámat, megkérdezem tőle, szólt-e a hollandnak. Azt feleli, most megy oda. Hallom, ahogy újból és újból kopogtat. Fura, gondolom magamban. A boly csak dörömböl az ajtón, semmi válasz. Kissé ideges lettem, hát felálltam, s én is bekopogtattam hozzá. Akkor a lármát csaptunk, hogy egy halott felriadt volna tőle, de a holland csak aludt tovább. Akkor feltörtem az ajtót. A moszkitófüggönyök szép rendesen bedugdosva fogták körül az ágyat. Széthúztam őket. A holland hanyat feküdt az ágyon, tágra nyílt szemmel. Halott volt, úgy bizony, egy krisz feküdt keresztben a torkán, s nevezzen hazugnak, ha akar, de esküszöm az Istenre, egyetlen sebet se láttam rajta. A szoba megüres volt. Vicces, mi? Hát ez attól függ, mit nevez viccnek. Házigazdám gyors pillantást vetett rám. De azért nincs kifogása az ágy ellen, ugye? En nincs. Csak szívesebben vettem volna, ha holnap reggel mondja el ezt a történetet.